Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Ezúttal ismét egy táplálkozással kapcsolatos témát hoztam nektek, viszont most nem mikrobiomról, tápanyagokról, sokkal inkább pszichés kérdésekről fogunk beszélgetni, ugyanis a mai témánk az evés és testképzavarok. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba dr. Gyányi Andrea, klinikai szakpszichológus és evészavar szakértő, akivel alaposan körbe fogjuk járni, hogy hogyan alakulnak ki, mit okoznak és hogyan kezelhetőek az evéssel kapcsolatos betegségek, valamint körbejárjuk azt is, hogy milyen hatással vannak ezekre a magyar társadalmi berögződések. Tartsatok velünk! Szia, Andi, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, Kata, én is köszönöm a meghívást, és én szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is.
Ebben a podcastban nagyon sokat foglalkoztunk már a gyomor és az agy kapcsolatával, az evéssel és annak az élettani hatásaival, viszont nem foglalkoztunk még a lelki oldalával. Mi a kapcsolat a lélek és az evés között? És ahogyan ezt a kérdést én akár saját magamnak feltettem, elkezdtem azon gondolkodni, hogy a magyar nyelvben hány olyan kifejezésünk van, ami érzelmi állapotokat tükröz, a torkig vagyok veled, nem bírom megemészteni, úgy szeretlek, majd megeszlek, tehát hogy még a nyelvünkben is használjuk ezeket a szófordulatokat. Hogyan kell elképzelni a kapcsolatot a kettő között?
Hát pont így, ahogy mondtad, hogy nagyon sok érzelem tud tükröződni mondjuk az étkezésben, hogyha stresszesek vagyunk, akkor összeszorul a gyomrunk, ez egy fizikai reakció, de hát nyilván kihat a lelkünk, a testünk működésére. Hogyha valami folyamatosan emészt minket, valamilyen stressz hosszú távon, akkor azzal gyakorlatilag önmagunkat is fel tudjuk, tehát így tud kialakulni mondjuk egy fekély. Ugyanígy mondjuk gyerekeknél is ez előfordul, hogy mondjuk bizonyos ellenállást az étel visszautasításában mutatnak meg. Rágódunk dolgokon, kérődzünk dolgokon, lelki dolgok, amik újra és újra visszajönnek, újra és újra nekirugaszkodunk, de nem tudunk velük mit kezdeni. Ez megint csak mondjuk megmutatkozhat a táplálékfelvétel viselkedéses zavarában, magyarán az evés zavarokban.
Mi minden befolyásolja, és hogyan alakul ki ez a kapcsolat az evéssel? Mi a szocializációs folyamat?
Ha mondjuk kontextusba tesszük, akkor az evés az több dologból épül fel. Egyrészt van egy abszolút fizikai oldala, tehát hogy kalóriát, vitaminokat, ásványanyagot, rostokat, stb. Kell felvennünk ahhoz, hogy a testünk működjön. Van ennek azért egy lelki oldala is, egy csomó érzelem tud kapcsolódni ugye az evéshez, már azzal, hogy mondjuk a családban együtt étkezünk, egyáltalán közösek-e ezek az étkezések, jó hangulatban telnek-e. Ez mondjuk már a szocializáció része, hogy vannak-e feltételek, dicséretek, oda nem való érzelmek mondjuk az étkezéshez kötve, büntetések, na addig nem állhatsz fel, amíg nem etted meg, csak akkor ehetsz édességet, hogyha megeszed a főzeléket. Jaj, de ügyes voltál, mert mindent megettél. Ki lesz az angyal, ki a leggyorsabb? És hogy ehhez hasonló, én úgy gondolom, hogy nem megfelelő érzelmek kapcsolása az étkezéshez, az mondjuk nem jó irányba viszi a gyerekek étkezéshez való hozzáállását.
Milyen a kapcsolat a szeretet és az evés között? Például van egy csomó olyan helyzet, ahol adott esetben kompenzálnak valamilyen figyelemhiányt etetéssel, és ebből alakulhatnak ki problémák, vagy nincs ilyen egyértelmű kapcsolat a szeretet és az etetés között?
Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy most ez nem előítéletképpen, de mondjuk az idősebb generáció nem tanulja meg azt, mert hogy egy sokkal keményebb világban kellett felnőniük, és hogy nem tanulták meg azt, hogy igazán, hogy fejezzék ki a szeretetüket, saját maguk érzelmeit is sokkal, nem mindenki természetesen, de hogy sokkal nehezebben fejezik ki, élik meg a saját érzelmeiket is, nehezebben fejezik ki mások felé a pozitív érzelmeket is, viszont az étkezés, az ételkészítés, mert az étel az régen egy kincs volt, hogy volt mit, ráadásul most azért sokkal több fajta ételt, meg sokkal nagyobb mennyiségben lehet az asztalra tenni, ezért ez egy jó kifejezési módja annak, hogy én mennyire szeretlek, mert nézd meg, mennyi mindent készít. Ebből nem kérsz már, mert ezt direkt neked csináltam a te kedvedért.
De ez a gondoskodás, ez ma is ott van, vagy hogy ma is azért kifejezzük ezt, sőt, talán van, hogy akár a gyerekeinket egy kicsit túl is gondoskodjuk az etetés vonalán is, mert ezzel próbáljuk így kifejezni, hogy mennyire imádjuk őket.
Igen, ez már egy spektrum, tehát nincs olyan, hogy jó vagy rossz, hogy most én ételformájában gondoskodom, hát alapvetően a gyerekekről gondoskodni kell ételformájában, de hogyha erre tevődik a nagyobb hangsúly, és mondjuk más dolgokban nem, odafigyelésben nem, másfajta érzelmi odafigyelésben nem, minőségi időben nem teszem oda magam, nincs meg ez az odafigyelés, akkor nagyon az étel felé tud elcsúszni ez a fajta szeretet és gondoskodás.
Ma a felnőttekről fogunk beszélni, viszont a kamaszokról még én egy pár szót ejtenék, hogy a szocializáció során mi minden érhet bennünket kamaszkorunkba, és hát nekem a saját tapasztalatom is az, hogy azért ott lehet egy-egy olyan élmény, megszólalás, kritika, ami jelentősen befolyásolja azt, hogy később milyen viszonyunk lesz akár a testünkkel, akár a táplálkozásunkkal.
Ez így van, a serdülőkor ez egy nagyon-nagyon érzékeny időszak. A kortársaktól való visszajelzés az sokat tud javítani, meg illetve sokat tud rontani is, hogy hogyan állunk az étkezéshez, meg hogyan állunk a testünkhöz. De alapvetően ezek már ilyen utolsó cseppek a pohárban, és nem pedig ezek váltják ki, hogyha itt evés vagy testképzavar alakul ki valakinél serdülőkorban, akkor ez mondjuk a kiváltó tényezők között szerepel, mert az evészavarok nem olyan egyszerűen épülnek fel, hogy van egy dolog, ami okozza, és akkor abból biztosan evészavar lesz, hanem úgy szoktuk elkülöníteni, hogy vannak hajlamosító tényezők, vannak kiváltó tényezők, és vannak fenntartó tényezők, és mondjuk egy ilyen fajta csúfolódás, vagy hát neked hogy megnőtt mostanában a feneked, vagy milyen sokat tudsz enni, ehhez hasonló dolgok, azok inkább csak a kiváltó tényezők között szerepelnek, tehát hajlamosító.
Tehát nem a katalizátor, csak inkább pluszba hozzáad.
Inkább azt mondom, hogy tényleg egy kiváltó tényező, és természetesen elő tudja lendíteni, tehát ilyen szempontból katalizátor lehet, de nem elegendő ahhoz, hogy valaki evészavaros vagy testképzavaros legyen.
Mi jellemzi az evés zavar pszichés hátterét? Én ahogy utána olvastam, a kontrollzavar az így mindenhol az első helyen állt, mint az egyik kiváltó ok vagy tényező, ami szerepet játszik, de ugyanígy a testképzavar is mindenhol megjelent. Tehát ezek milyen viszonyban vannak egymással, hogy akinek evészavara van, annak mindenféleképpen van kontrollzavara és testképzavara is, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Ez a kettő azért szorosan együtt jár, tehát a kontrollzavar és az evészavar. A testképzavar és az evészavar nem mindig jár együtt. Tehát nem minden evészavaros betegnek van testképzavara is. Azt kérdezted, hogy milyen pszichés háttere van. Nem lehet azt mondani, hogy csak pszichés háttere van. Van egy ilyen gyönyörű kifejezés, hogy biopszichoszociokulturális háttere van az evészavarok kialakulásának, és ebből csak egy szegmens ez a pszichés háttér. Ha csak ezt nézzük, tehát nem nézzük mondjuk a genetikát, hogy milyen társadalomban van az adott illető, milyen szociális háttérrel rendelkezik, milyen genetikával, stb., akkor a pszichés háttérre valóban jellemző az, hogy egy érzelmileg általában labilisabb emberről van szó, akinél kialakul evészavar. Mondjuk, ha anorexiát nézzünk, akkor ott döntően, tehát nagy hangsúllyal esik alatba a perfekcionizmus, a maximalizmus. Sokszor lehet látni depresszív, kényszeres jegyeket is ezeknél a betegeknél.
Ezek itt társbetegségekként is meg tudnak jelenni?
Igen, abszolút. Tehát a depresszió és a kényszeresség is nagyon sokszor megjelenik az evészavarokban. Össze is keverik őket. Ez mondjuk egy súlyos hiba, hogyha mondjuk beérkezik egy anorexiás rendelőbe, és azt mondjuk, hogy hát igazából ő nem anorexiás, vagy fel sem merül, hogy anorexiás, hanem depressziós, mert igazából minden kritériumot tud teljesíteni, mert megváltoztak az alvási szokásai, megváltoztak az étkezési szokásai, érzelmei eltűntek, sivár, szociális kapcsolatokkal rendelkezik, visszahúzódik, kicsit olyan reménytelen, tehát igazából egy depresszív képet mutat, de valójában ez a rossz hangulat, ez a nem evésnek egy idő után a következménye lesz, tehát az anorexiának.
Milyen jellegzetes társbetegségek vannak még az evészavarok mellett?
Főként ez a kettő, amit az előbb említettünk, tehát a kényszeresség és a depresszió, illetve egyéb szorongásos zavarok, azért pánikbetegség is gyakran társul hozzá.
És mikor alakulnak ki ezek a zavarok? Minden esetben gyerekkorban, vagy van úgy, hogy ez mondjuk felnőtt korban kezd valakinek ez előjönni?
Régen erre annyira könnyű volt válaszolni, mert lehetett látni azt, hogy az anorexia nagyjából úgy a serdülőkor elején, a bulimia pedig inkább egy-két évvel később, a serdülőkor közepén, végén alakul ki, tehát ez a 13-15 éves kor, illetve ez a 16-18 éves kor volt jellemző. Most már annyira tág az olló, hogy lehet találkozni 9 éves anorexiásokkal is. Hozzánk is egyre több 14 év alatti megkeresés fut be, akiket általában mondjuk gyerekpszichiátereknek, gyerekklinikusoknak továbbítunk. Én magam is inkább felnőttekkel vagy serdülőkkel foglalkozom. És az anorexia másik oldala pedig, hogy nem csak, meg hát a bulimiának is, hogy nem csak így életkorban lefelé tolódott, hanem felfelé is. Tehát egyre több a mondjuk 20-as évei, de volt olyan megkeresés, ahol most 36 éves korban indult anorexiával találkoztam én is. Tehát lefele is, felfele is, egyszerűen egyre tágabb lett ez az olló.
És mekkora társadalmi problémáról beszélünk ezeknek a zavaroknak az esetében, mert azt ugye ma már tudjuk, hogy kb. 60%-a a magyaroknak elhízott.
Hány ez így nem pontos, körülbelül 20%-a elhízott a magyar lakosságnak, és túlsúllyal együtt ez 66%.
Túlsúly, igen, okay.
Igen. Tehát nem mindegy, hogy túlsúlyról beszélünk, vagy pedig ugye ez a 25, ha a BMI, ez nem tudom, hogy mennyire hallottad ezt a kifejezést, a BMI-t, hogyha a BMI az 25 és 30 között van, akkor túlsúlyról beszélünk, ha pedig 30 fölött, akkor elhízásról, és ha a 25-ös BMI a lakosság, 25 fölötti BMI az a lakosság 66%-át érinti.
És mi a helyzet az evészavarokkal? Tehát ott mekkora, mennyien érintettek?
Mondjuk anorexia és bulimia tekintetében, ami igazán lényeges, az a 35 év alatti korosztály, ott női korosztály, ott a beteg, ott a 2-3% az előfordulása a betegségnek, tehát ez nagyjából számszerűsítve olyan 30 ezer beteget jelent, ami borzasztóan sok. Tehát ha arra gondolunk, hogy ennyi betegnek az ellátását kellene most megoldani, 30 ezer betegnek, ez képtelenség lenne. Az anorexia az feltűnőbb, sokkal könnyebben kerülnek ellátásba, a bulimia viszont hát olyan nagyjából 80%-ban rejtve marad. Tehát a bulimiás betegeknek csak a töredéke jut el segítségért. Környezet kevésbé veszi észre. A falászavar pedig nagyjából a lakosságnak a 2%-át érinti, tehát egy olyan nagyjából 200 ezer betegről van szó. Tehát
és
nagyon sok.
Hogyan oszlik meg a férfiak és a nők között?
Körülbelül 10-szer annyi a nőknek az aránya, mint a férfiaké, de ebben is lehet látni egy elmozdulást, hogy egyre több a férfi beteg. Ott is vannak azért érintettebb, vannak társadalmilag érintettebb egyének, például a balettosok körében, tehát a férfi balettosok körében, a homoszexuálisok körében, a bevándorlók körében magasabb ennek az előfordulása.
Az elmúlt években nagyon sok kampány futott a témában, legyen az egészséges étkezés, vagy body positivity, ezek a kampányok hatnak bármilyen szinten az adatokra? Tehát befolyásolja azt?
Mérhetően nem. Tehát az elmúlt években kifejezetten azt tapasztaljuk, valószínűleg a COVID-nak nagyon nagy hatása volt ebben, hogy az evészavaroknak az aránya ugrásszerűen megnőtt, nagyjából egy 20%-kal biztosan.
az ember azt feltételezné, hogy annyi iparágnak áll az érdekében, hogy ne érezzük jól magunkat a bőrünkben. Hogy,
sajnos így van.
Hogy valószínűleg ez befolyásolhatja, hogy ez a szám, ez nem, hogy, tehát ez nem csökken. Szerinted mi áll a hátterében annak, hogy törekvések már vannak, de hogy nem csökkennek a számok?
Szerintem az, hogy nagyon komplex a háttere az evészavaroknak. Valóban van egy ilyen média által közvetített testideál, egyébként ez változik, szerintem ennek hosszú távon lesz pozitív hatása. De mivel alapvetően az érzelmeinkhez és az étkezéshez való viszonyunk a családban alakul ki, ezért a változtatásokat is ott kell elsősorban elkezdeni. Tehát kiegyensúlyozott családi légkör, amiben mondjuk az ilyen kampányok viszonylag keveset tudnak ezeken változtatni.
Mielőtt rátérünk a betegségekre, az érzelmi evésről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mit jelent az érzelmi evés, és mikor tudom magamról, hogy én éppen érzelmi eszem-e, vagy egyáltalán annak számít-e, amikor random felcsapom és kieszem a hűtőt, vagy hogy ennél azért ez egy komplexebb fogalom szintén.
Érzelmi evésről akkor van szó, bármilyen érzelem kiválthat étkezést, ez lehet boldogság, mert mondjuk olyan jó, hogy ott vagyok végre a nagymamámnál, és akkor felidézem azokat az időket, amikor gyerekkoromban rántott húst készített sült krumplival, és ez boldogságérzettel tölt el, mindenképpen valamit pótolni szeretnék vele. Ugyanígy érzelmi evést tud kiváltani valamilyen szorongás, feszültség, mert nem ismerem fel. Tehát itt leginkább arról van szó, hogy nem ismerem fel azt az érzelmet, azt a, először inkább azt mondjam, hogy egy ilyen katyvasz, vagy valami van bennem, és nem annak az érzelemnek megfelelően reagálok, hanem az egyik legkönnyebben elérhető eszközhöz nyúlok, az ételhez. Tehát feszült vagyok, azt nem kódolom magamban, hogy hú, én most feszült vagyok, mert összevesztem a párommal, vagy leszidott a főnököm, hanem azt érzem, hogy hazamentem, végre le tudok ülni, és akkor most végre tudok enni valamit, vagy egy meetingből kiléptem, és akkor most lemegyek a csoki automatához, és veszek valamit. Nem is gondolom végig azt, hogy igazából milyen érzelmek vannak bennem. Tehát a legfontosabb, hogyha keletkezik bennünk egy érzelem, ez a terápiákban is gyakorlatilag egy fontos eszköz, hogy ezt megtanulják a betegek, hogy felismerjék, hogy milyen testi reakciójuk van. Remeg a kezem, elcsuklik a hangom, könnybe lábad a szemem, görcsbe rándul a gyomrom. Ezeket felismerjem, és milyen érzelem kapcsolódik ez, mi van akkor bennem. Ez az érzelem, legyen az a szorongás, a frusztráció, bármi, akkor ezt utána meg tudjam engedni magamnak. Tehát ne az legyen az első, és itt ugye visszautalok az impulzus kontrollzavarra, hogy ne az legyen az első, hogy ebből ki akarok ugrani ebből az érzelemből, hanem ezt tudnom kell egy darabig tartalmazni. És akkor visszautalnék megint a családra, mert az első és legfontosabb szintér ugye a család, hogy ezt a családnak kell, mondjuk egy jó anya-gyerek kapcsolatban kell a gyereknek megtanulnia azt, hogy valaki konténer funkciót lát el, az én érzelmeimet tudja tartalmazni, amikor kisgyerek vagyok, mert mondjuk beszeretném kötni a cipőmet, és ez nem sikerül, akkor az édesanyám nem azt mondja, hogy nem érted, hogy nem tudod megcsinálni, majd én megcsinálom. Na, mire mentél ezzel? Hanem oké, próbáld meg, és nem sikerül, és a gyerek erre föltözve vágja magát, mert valószínűleg első nem sikerül, akkor azt mondom, hogy semmi baj, gyere, megnézzük együtt, hogy tudjuk, és legközelebb már jobban fogod tudni. Lehet, hogy a múltkor már eddig se tudtad, most eddig eljutottál, tehát ott vagyok vele, empatizálok vele, tartalmazom, nem visszadobom az érzéseit, nem bagatellizálom, hanem validálom. De akkor ezt meg kell tanulni.
És akkor azt felnőttként is úgy kell elképzelni, hogyha én hirtelen úgy azt érzem, hogy levezetném a feszültségemet mondjuk evéssel, akkor érdemes egy kicsit megállni és megnézni azt, hogy akkor ez az érzelem most miről szól, mert lehet, hogy pont ez a lépés hiányzik.
Így van. Tehát az először is hiányzik az a lépés, hogy felismerjem, hogy ez az érzelem bennem van, utána hiányzik az, hogy ezt tudjam tartalmazni magamban.
Ezt a tartalmazást, ez mit jelent, hogy tartalmazni magamban?
Ez nem azt jelenti, hogy megijedek ettől az érzéstől, és rögtön rögtön valahogy le szeretném vezetni, mert ezt próbáljuk támogatni a betegekben, hogy az érzelmek azok jönnek, mennek. Tehát egy érzelem sem stabil annyira, hogy ez nem tudom mennyi ideig fennmarad, tehát benne lehet tartani a beteget, hogy igen, ez most egy rossz érzés, de hogy ez az érzés el fog múlni. Lehet segíteni neki, nyilván terápiás eszközökkel, hogy hogyan tudja ezt ő könnyebben tartalmazni, hogyan tudja ezt megváltoztatni, hogyan nem lesz ez annyira ijesztő, hogy ebből ő rögtön ki akarjon ugorni, és valahol levezetni mondjuk étkezésben. És aztán jön a zárás, hogy oké, bennem van az érzelem, felismertem, hogy unatkozom, még el is tudtam viselni, és akkor mit tudok tenni? Lehet, hogy bizonyos helyzetekben meg tudom előzni, más helyzetekben tudok rá választ találni, harmadik helyzetben meg nem tudok mit csinálni, csak úgy vagyok, és akkor ez az érzés majd el fog múlni.
Amikor evészavarról hallunk, akkor általában a nagyon súlyos anorexia és bulimia az, amire először gondolunk, viszont ezekről a betegségekről lehet spektrumszerűen gondolkodni, tehát ki tudnak alakulni fokozatosan, és ezt főként amiatt kérdezem, mert az a tapasztalatom, vagy az a megélésem akár a saját környezetemben, hogy sokkal többen szenvednek valamilyen típusú zavarban a saját étkezésükkel kapcsolatban, még a nagyon szélsőséges esetek előtt.
Ez így van, valaki nem is éri el a klinikai szintet, tehát ahhoz, hogy valakit anorexiásnak lehessen diagnosztizálni, vagy bulimiásnak, vagy falászavarosnak, azoknak megvannak így a kritériumai. De ha valaki ezt nem éri el, mondjuk vegyük az anorexiát, tehát ahhoz, hogy valaki anorexiás diagnózist kapjon, ahhoz szüksége van arra, hogy féljen a súlygyarapodástól, legyen egy testképzavara, és hogy a súlya, a kora, a neme, testmagassága által elvárthoz képest, ezt megadjuk, ugye BMI, minimum 15%-kal elmaradjon. De mi van azokkal, akinek csak 12%-kal marad el, és még mindig nem éri el azt a minimum súlyt, amit elvileg az ő testmagassága neme és kora alapján el kellene érnie. Lehet, hogy már itt is van mondjuk testi következménye, mondjuk elmarad a menstruációja, de mi van azokkal a betegekkel, akiknek mondjuk idézősen rossz étkezési szokásaik vannak, vagy hát a környezete így könyveli el, hogy napi egyszer eszik, amúgy meg a nap nagy részében szédeleg, vagy tart bizonyos ételektől, ha nem is fóbiásan, de azért kerüli őket, tehát azért nem kiegyensúlyozott az étrendje, vitaminokat kell szednie, vagy így pótolja őket. Tehát nagyon sokan lehet az, hogy mielőtt belecsúsznak a klinikai zavarba, azelőtt átmennek ezeken, de az is lehet, hogy a gyógyulás után megmaradnak egy ilyen szinten. Egyébként sok beteg megmarad, mert hogy az evészavaros betegeknek a fele gyógyul teljes mértékben, és a maradék 50%-nak szintén a fele az, ami javulást mutat, de teljes gyógyulásról nem lehet beszámolni. És vannak, akik soha nem érik el a klinikai szintet, nem voltak benne, de úgy megcsapja őket ez a valami egészségtudatosság, vagy amit követnek, és nem egészséges étrendet, vagy nem jó étkezési szokásokat követnek.
És itt hol válik el a határ, mert ha mondjuk egy olyan esetre gondolunk, aki mondjuk egészségtudatosan akar táplálkozni, de mondjuk már akár 2-3 kilótól nagyon rosszul érzi magát a bőrébe, és már mindent megváltoztat, és csak az lesz az elsődleges szempont, hogy újra, nem tudom, azt a súlyt elérje, amiben jól érzi magát. Ez már zavar, vagy egyáltalán mikor válik azzá?
Ennek ugye nincsen klinikai neve, hogyha valaki 2-3 kilótól fél, akkor az...
Most nyilván ez egy ilyen bagatell dolognak
igen,
hangzik
de
a betegséghez
képest. Egyébként maga a jelenség ez létezik, tehát van, aki nagyon érzékenyen reagál, sokkal erősebb ez a belső testi megélése, ebben nagyon tudnak különbözni az emberek, hogy valaki 5 kilónál veszi észre, amikor a mérleg mutatja, valaki pedig azt a fél-egy kilót is már úgy érzi, hogy hétvégén most többet ettem, akkor az már érződik és látszódik rajtam, feszül a bőröm, kellemetlen a nadrág. Ez attól függ, hogy ez zavar-e, kell-e vele foglalkozni, érdemes elmenni szakemberhez, hogy mennyire befolyásolja az embernek az életminőségét, mekkora distresszt okoz. Hogyha ez befolyásolja akár a társas kapcsolatokat, hogy hát most azért nem megyek le a barátokkal pizzázni, vagy nem megyek el a kollégákkal ebédelni, mert vagy nem megyek be munkába, inkább home office-ban maradok, mert most mit szólnának hozzám, hogy most fél kilóval több vagyok, akkor ezzel foglalkozni kell.
Térjünk rá az anorexiára, és az első kérdésem az, hogy mit jelent pontosan az anorexia, és hogyan kell elképzelni, hogy mit él át egy anorexiás beteg?
Ugye a diagnosztikai kritériumot említettem, tehát hogy alacsonyabb a súlya minimum 15%-kal, hogy félnek a súlygyarapodástól, és hogy van egy testképzavaruk. És ugye ezzel kapcsolatban mi volt, hogy mit élnek át?
Igen, hogy mi az ő megélésük?
Hát ugye a testképzavar azt jelenti, hogy nem olyannak látják magukat, mint amilyenek valójában. Tehát belenéznek a tükörben, és a teljesen csontsovány betegek is el tudják mutogatni magukon, hogy azért a csípőmön, a hasamon, a fenekemen, főleg a nőies jegyeket mutató testrészeken mi zavarja őket. Tehát ez, igen, tehát elsősorban igen, ez a deréktáj, has, csípő, fenék az, ami szokta őket zavarni. Szorongást élnek meg, általában zavarja őket, hogyha más emberek előtt kell étkezniük, nagyon pontosan próbálják tartani az étkezéseknek a ritmusát, az ő általuk előírt ritmust. Megvan, hogy mit tehetnek, mit nem ehetnek, rengeteg tiltó listás étel van. Ha voltak is baráti kapcsolataik, akkor ezek lemorzsolódnak, nincs hozzájuk, nincs a kortársakhoz kedvük, aztán később már nincs hozzá energiájuk sem. Eleinte hiperaktivitást mutatnak, tehát ez egyébként állatkísérletekben is így van, hogy a csökkent kalóriabevitel ez egy ilyen fokozott aktivitással jár, majd hogyha már elfogy a testnek az energiakészlete, akkor beáll egy ilyen tompultság, és sokkal többet fekszenek, alszanak, és ugye megjelennek az alvászavarok is. Megjelennek az alvászavarok, megjelennek a család számára úgy tűnik, hogy indulatkitörések, sokkal frusztráltabbak, sokkal érzékenyebbek, irritábilisabbak lesznek hát nem csak lányok, hanem a fiúk is.
Említetted ugye ennek a hátterét és annak a nagyon komplexitását, viszont hogyan alakul ki? Tehát el tudod azt mondani, hogy hogyan tud kialakulni ez a betegség?
Te, ahogy mondtam, több tényező kell hozzá. Vannak genetikai részek, ez mondjuk a biopszichoszociokulturális modellben, ez a biológiai. Ez nem azt jelenti, hogy létezik egy evészavaros gén, de mondjuk azt kimutatták, hogy a depresszióval szorosan összefügg. Tehát ha mondjuk van a családban a nagymama, a dédnagymama, a dédpapa depressziós volt, vagy például alkoholbeteg, szorongásos beteg, akkor már van egy hajlamosító tényezője az egyénnek. Egy nagyon speciális csillagállás kell ahhoz, hogy kialakuljon evészavar. Azt már tudjuk, hogy bizonyos társadalmi körökben ez a közép- és felső osztálybeliek között könnyebben alakul ki, de ez nem mindig igaz, mert vannak alsó osztálybeliek, mondjuk amit említettem is, hogy bevándorlók között gyakoribb, vagy olyan alsó osztálybeliek között, akik szeretnének kitörni, sok bennük az ambíció, dolgoznak, csinálják. Ha belegondolunk, hogyha mondjuk egy ilyen édesanya, édesapa, aki szeretne kitörni, mit csinál? Hát folyamatosan dolgozik, nyilván sokkal kevesebb, a szeretet megvan, de sokkal kevesebb érzelmi odafigyelése lesz a gyerek felé, tehát már sérül ez a fajta érzelmi odafordulás. A pszichóban említettem, mint pszichológiai oldal, hogy sokkal perfekcionistábbak, érzelmileg labilisabbak, csökkent az önbizalmuk, tehát ezt megint csak lehet látni. Nem minden esetben, de mondjuk lehet látni, hogy van egy sérült anya-gyerek kapcsolat. Ugye mondtam ezt a konténer funkciót, van egy olyan nagyon fontos oldal is, és most aláhúznám ezt, hogy nem hibáztatva az édesanyákat, mert az édesanyák mindig szeretik a gyereküket, és a lehető legtöbbet próbálják megadni. Általában nekik is megvan az okuk, hogy miért nem tudnak úgy viszonyulni a gyereküköz, és ebben nem a szeretet a kérdés, hanem mert mondjuk ők sem tanulták meg, hogy mit is jelent igazából az érzelmi odafordulás. Tehát, hogy tudok reagálni a gyerekemre, és ez már egészen kicsikortól, a megszületésétől kezdve. És itt szó volt a szocializációról, hát tehát a táplálás, a hozzátáplálás, a szoptatás, hogy igény szerint teszem meg. Tehát nem én képzelem el, most már ezt tudjuk, hogy ez az időre való etetés az nem jó, akkor sem a cumis üvegből etetem, ha tápszerrel etetem, hanem igény szerint kell. És egy babát többször lehet merre helyezni, mert látom, hogy szüksége van arra, a testi közelségre szüksége van mondjuk rám, és ezt így kapja meg. Később nyilván ez differenciálódik, mert hogyha megmarad, hogy csak az ételen keresztül kapcsolódok a gyerekhez, akkor az szintén nem jó. Na és ebben például történhet egy sérülés, hogy az anya nem a gyerekre reagál, nem a gyereknek az érzelmei, igényei, szükségletei szerint működik, hanem valamiért ebben a rendszerben zavar támad, és a saját igényei vagy mások elképzelései alapján reagál a gyerekre. Akkor ez is egy nagyon erős hajlamosító tényező.
Milyen testi és lelki következményei lehetnek, hogyha valaki hosszú távon kezeletlenül van ebben a betegségben?
Szóval attól függ, hogy melyik zavarról beszélünk, ugye a három legfontosabb, vagy legnagyobb érintettségű betegség az anorexia, bulimia és a falászavar. Az anorexiának is, mindegyiknek nagyon sok testi következménye lehet. Nőgyógyászati, bőrgyógyászati, csontrendszerbeli. Ha belegondolunk, egy tizenvalahány éves lány, vagy egy 15 éves lány, aki már menstruált, és elmúlik a menstruáció, akkor 15 évesen ő belekerül egy klimaxos állapotba. Ennek minden negatív következményével együtt, tehát elindul a csontritkulás, elindulnak olyan folyamatok, amik majd csak 50 éves kor fölött kellene, hogy elinduljanak. Sokszor ezeknél a lányoknál megáll a növekedés, tehát bezárulnak aztán a csöves csontok, és nem tudnak tovább nőni, még akkor sem, hogyha később meg is gyógyulnak. Nagy a kockázata annak, hogy később nehezebben, vagy egyáltalán nem, vagy csak komplikációkkal tudnak teherbe esni, vagy a szülés, a terhesség komplikációkkal tarkított lesz. A bőrükön először is kiszárad a bőrük, elkezd hullani a hajuk, ilyen apró pihesszerű szőrök jelennek meg mindenhol, ezt lanugónak nevezzük, ez a lanugó szőr borítja egyébként a magzatokat is. Ebből is látszik, hogy az a pszichoszomatikus, hogy már így lelkileg, testileg is kicsit egy regresszív állapotba kerülnek. Felborul ugye a hormonháztartás, lehet látni azt, hogy az agyi funkciók is előbb-utóbb sérülnek, tehát egyre nehezebben tudnak figyelni az iskolában is, eleinte még nem, de később igen. Már ez is kimutatható, vagy ezt is kimutatták, hogy az agyi funkciókra hosszú távú károsodása van az anorexiának, amik szintén visszafordíthatatlanok. Tehát később mondjuk könnyebben alakul ki náluk demencia. A bulimiánál más jellegű problémák jelentkeznek, ugye főleg a hánytatásnak nagyon sok negatív következménye van, felborul az ionháztartás, ugye nem csak a hánytatásnak, hanem a különféle vizelethajtók, hashajtók használatának, tehát felborul az ionháztartás, és ez szív problémákhoz vezethet, ez jelenti az egyik legnagyobb kockázatot. De ugyanígy az egyik beteg, aki megkeresett, pontosabban a szülők elmondták, hogy a legutóbb, most be kellett kerülni a gyereknek a kórházba, mert az egyik ilyen hánytatásnál a gyerek a kanalat lenyelte, és ez komoly gyomor problémát okozott nála, és hát műtétre került aztán sor. De a túl nagy mértékű étkezés, mert ugye a bulimia erről szól, hogy van egy ilyen impulzuskontroll zavar, egyszer nagyon sok, tehát falások jelentkeznek, amikor átlagosnál jóval nagyobb mennyiségű ételt tesznek meg, azt, amit a legtöbb ember nem tudna adott idő alatt elfogyasztani, és aztán van valamiféle kompenzálás. Ezeket a falásokat kontrollvesztés kíséri. A kompenzálás, tehát a bulimiát legtöbben úgy képzelik el, hogy akkor mindenki hánytatja magát, de ez nem igaz. A kompenzálás nagyon sokszor lehet, amit említettem, víz, vizelethajtók használata, fogyasztótabletták használata, de a böjtölés is, vagy az időszakos nemevés, hogy na jó, akkor én most kibírom, ma nem eszek, nem tudom, délután 4-ig, és aztán utána
és elveszik
a kontrollt.
Le a tegnapi
hát mondjuk
falást.
Igen, a tegnapi falást azzal dolgozom le, vagy a túlzott testedzéssel. és aztán este meg már nem bírom tovább, és akkor jön egy falásrohamom.
Átértünk a bulimiára, itt a bulimia kapcsán említetted, hogy rejtve marad a betegeknek a nagyon nagy százaléka. Hogyan lehet felismerni azt, hogyha a környezetünkben, akár a családunkban bulimiás valaki?
Igen, sokkal egyszerűbb, hogyha anorexiásban látszik, hogy fogy. Bulimiánál mondjuk abból lehet észrevenni, hogy étkező asztalnál feláll, hogyha velünk étkezik egyáltalán, de már sokszor ez is elmarad, hogy nem akar velünk étkezni, kerüli a közös étkezéseket.
Ez miért van?
Mert úgy érzik, hogy nem tudják kontrollálni magukat, és nem tudnak átlagos mennyiséget enni, szégyellik azt, hogy mondjuk borzasztó nagy adagot ennének meg, ezért inkább nem esznek mások előtt. De ha mégis, akkor viszonylag rövid időn belül mondjuk felkeresik a mosdót. A család észreveti azt is, hogy hát elvileg nem eszik, vagy nem velünk eszik, de úgy hirtelen eltűnik nagyobb mennyiség a hűtőből, a kamraszekrényből, ez is gyanúra adhat okot. Vagy az, hogy mondjuk hányásszag van a WC-ben, a mosdóban, vagy találunk nála vízvizelethajtókat, nem azért, mert kutatunk a cuccai között, hanem mert véletlenül találkozunk ilyennel.
A halálozási arány tekintetében mi az anorexia és a bulimiának az elérhető adata ma, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
Így, inkább összesítve mondanám, hogy a kettőnek, tehát mind a kettőnél más jelent veszélyt, ugye az anorexiánál a szervezet egy idő után feladja a harcot, mert már nincsenek erőtartalékai, bulimiánál az öngyilkosság és a szív problémák jelentenek igazi veszélyt, de általánosságban elmondható, hogy úgy a betegeknek a 8-10%-a 10 éven belül meghal, és 20%-a pedig 20 éven belül. Tehát ezt, ugye, ahogy beszélgettünk a felvétel előtt, ezt említettem is, hogy ez egy borzasztó nagy arány, tehát a legmagasabb az evészavaroknak a halálozása a pszichiátriai betegségek körében, de nem csak itt, hanem mondjuk ezt nem olyan rég olvastam én is, hogy veri a gyerekkori leukémiának a halálozását, ami abszolút egy megdöbbentő adat. Tehát itt fiatal lányokról beszélünk, tizenéves lányokról, és ott ilyen magas ez a halálozás. Gyerekek.
Mi a gyógyulás útja, és kinek mi a szerepe és a feladata ebben?
Hát alapvetően a legfontosabb szerintem, hogy megfelelő szakembert találjunk. Jó, hogyha el tudjuk érni, hogy a beteg együtt működő legyen, de ha ez nem működik otthon, tehát a szülők észreveszik, és ez nem működik, akkor is minél hamarabb szakembert kell keresni, és ott már lehet dolgozni azon, hogy akkor hogyan lehet bevonni a betegeket a terápiába, hogyan lehet motiváltá tenni, de hogy mindenképpen el kell indítani egy szakember által a kezelést. Többféle kezelés létezik, hát legalábbis Magyarországon, de ez a nemzetközi ajánlás is, a 10 évesek körében, szülőkkel együtt élő 20 évesek körében is a családterápiát szoktuk javasolni, mint elsődleges módszer. Ez, ahogy említettem, a nemzetközi protokollban is ez van. De emellett szoktunk csoport és egyéni terápiákat is bevetni, de ezeket már csak akkor, legalábbis én a gyakorlatban úgy csinálom, hogyha ennek szükségét látom. Tehát nem egy ilyen golyószóró módszerrel, hogy akkor most mindent kipróbálunk, hogy valami csak eltalálja a beteget, és csak elindul a gyógyulás útján, hanem megpróbálkozunk a családterápiával, és hogyha az nem működik, vagy azt látjuk szükségét, hogy emellett valamilyen oknál fogva kell még más terápia is, akkor azt nagyon személyre szabottan neki találjuk ki, hogy mi az, ami segítene. Mert lehet, hogy mondjuk egy traumafeldolgozásra van szükség, vagy mondjuk egy mozgástánc terápia az, ami művészetterápia, ami neki segítene, vagy mondjuk az érzelem kifejezését kellene sokkal jobban megtámogatni, ami családterápiában nem annyira működik, vagy a kényszereken kell jobban dolgozni, hangulatzavarokon kell dolgozni, akkor mondjuk az egyéni terápia az mellette jó, de majdhogy nem, minden esetben ez nem egy időben szokott elindulni, hanem elindítjuk a családot, és aztán utána, amikor szükséges, akkor bekapcsolódik a többi.
Említette a betegségek kapcsán, hogy a családi dinamikának, meg a családi kapcsolódásoknak nagyon nagy szerepe van, és egy családterápia az tud hatékonyan működni akkor is, amikor az érintettek részben okozói az állapotnak?
Igen, ezt nagyon óvatosan kell megfogalmazni, nem okozói. Ezek a családok általában működnek, és sokszor nagyon jól működnek, mielőtt ez a betegség kialakul. Általában ugye erről, ahogy mondtam is, ez a 10 éves kor, ez a serdülőkor időszaka, amikor a legtöbb beteggel találkozunk. Itt van egy normatív krízis egy családban, ez a serdülőkori krízis. Valami működött a családban x éven keresztül, ami már ebben a serdülőkorban nem működik. Meg kell támogatnunk, lehet úgy is fogalmazni, hogy elakad a család ebben a felnőtté válási folyamatban, a gyerek felnőtté válási folyamatában, és ezt próbáljuk meg elősegíteni. Sokkal könnyebb ezt a leválást elősegíteni, hogyha nem a gyerekkel kell csak dolgozni, hogy te hogyan tudsz több felelősséget vállalni, meghúzni a határokat, jófajta kontrollt gyakorolni az életedben, ha ezt nem csak vele kell megtennünk, hanem ebben tud segíteni az édesanyja, az apa és a testvérek is. Tehát egy másfajta egyensúlyt kell. Mindig azt mondom, hogy 3 dolgon szoktunk dolgozni családterápiákon, ez a határok, a felelősség és a kontroll. Ez megkerülhetetlen. Meg kell nézni, hogy vannak a felelősségek a családban. Egy egyszerű felelősség, házi munka. Csak az anya csinálja, vagy az anya és az apa csinálja, a gyerekek egyáltalán nem, vagy előfordul az, hogy az anya és az egyik gyerek csinálja, és látszódik, hogy egy parentifikált, egy szülői esedett szerepbe van a gyerek. Akkor ebből egy kicsit ki kell emelni, és mondjuk visszaadni a felelősséget az apának. Hol vannak a határok? Hogy látszik, hogy bizonyos dolgokban nagyon megengedőek a szülők, olyan dolgokban, amikben mondjuk nem kellene, más dolgokban pedig nagyon kontrollálók. Az egyik szülőpár kérdezte tőlem, hogy hát most mit csináljanak, hát 14 éves lányukat össze kellett szedni hajnalban a Calvin téren, részegen a nem tudom, villamos sínek között szaladgált, hát többieket is elengedték, ők most mit csinálják? Hát ne engedjék el! Ez nem egy 14 évesnek való helyzet, ezt nem. De ugyanakkor mondjuk a telefon használatot, azt meg nagyon is korlátozták, hogy mit csinálhat és mit nem csinálhat. Tehát helyükre kell, hogy kerüljenek ezek a határok. Ugyanígy a határok kontroll és a felelősség, hogy minden egyensúlyba kerüljön, hogy meg tudjuk segíteni ezt a felnőtté válási folyamatot.
Pont az anorexiánál, ugye, ha jól tudom, azért, aki mondjuk anorexiás, az nagyon képben van a kalóriatartalommal, igen, meg nagyon tűélesen képben van azzal kapcsolatban, hogy mit csinál, majd, hogy nem egy, nem tudom, szinte egy ilyen dietetikai képzést elvégeznek. Igen, tehát, hogy mert olyan tudása van, és nekem pont emiatt merül fel, hogyha valaki ennyire tudatosan van benne egy ilyen betegségben, akkor azért valószínűleg kivezetni abból is jóval nehezebb, hiszen pontosan tudja, hogy mit csinál. És pont a terápia kapcsán merült fel bennem, hogy találkozol olyan esetekkel, ahol mondjuk valaki együttműködést ad elő a terápián, de valójában csinál, amit akar tovább?
Igen, ilyen azért előfordul, hogyha sikerül megnyerni a betegek motivációját, hogy ő valóban gyógyulni akarjon, akkor kevésbé próbálják átverni a kezelő személyzetet. És akkor is kevésbé sikerül ez nekik, hogyha nem csak egyik vagy a másik magyarán, vagy a lelki, vagy a testi oldallal foglalkozunk, hanem mindkettővel. Amit most te mondtál, arra nagyon jó példa, amikor jönnek vissza a szülők, és azt mondják, hogy nagyon köszönik az eddigieket, már nagyon sokat segített, most már látszódik, hogy a lányuk sokkal többet eszik, jobb a hangulata, jó, és mennyi a súlya? Hát az vesztett, a súlyából vesztett, de igazából most már sokkal jobb a hangulata. Ebből azt látjuk, hogy ő valójában nem működik együtt, és hogy valami nagyon elcsúszik. Próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy nem ők maguk az anorexia, hanem a személyiségüknek egy részét uralja ez a betegség, de amúgy a másik, vagy a többi 90-valahány százalék teljesen rendben van. Ezt a 90-valahány százalékot próbáljuk magunk mellé állítani, mert hogy ők okosak, szépek, tehetségesek, kreatívak, nagyon sok energiájuk van. Hát ki lenne képes arra, hogy ennyire csontsoványra éheztesse magát, és ezeket az energiákat próbáljuk meg az építés felé terelni, és ne pedig a rombolás felé, mert az anorexiának egy kimenetele van, nincs több kimenetele, tehát a vége az a teljes leépülés. És összegyűjtjük azokat a motiváló tényezőket, amik el szokták kezdeni őket zavarni. hullik a hajam, hogy szőrösödik a testem, hogy nem tudok úgy figyelni az iskolában, hogy elvesztettem a barátaimat, hogy ingerlékeny vagyok, hogy nagyon rossz a hangulatom. És akkor ezekkel azért rá lehet őket valamelyest venni, hogy együttműködjenek. Nem, nyilván nem a 100%-os együttműködésre, és nem az első alkalommal, de azért ebben ezzel tudjuk őket motiválni.
Én ebből azt tűröm le, hogy a gyógyulás útja az hosszú, és hogy mindenkinek van benne támogató szerepe, akár a családnak, akár a barátoknak, és nyilván a terapeutának, aki ezt végigkíséri.
Igen, általában nagyon hosszú, vagy hát általában hosszú folyamatról beszélünk, attól függ, hogy milyen hajlamosító tényezők és kiváltó tényezők vannak benne. Ez lehet egy plusz egy év is, tehát több mint egy éves folyamat, ritkább esetben rövidebb, mint egy év, de azért van, amikor belefutunk akár több éves terápiába is, mert mondjuk olyan trauma vagy olyan családi háttér van, amiben sokkal nehezebben gyógyulnak a betegek. Alapvetően egyébként a családot emelném ki, tehát hogy a barátokra nem tennék ilyen szempontból felelősséget, hogy barátokra, barátnőkre, hogy nekik feladatuk lenne a betegeknek a kezelése, gyógyítása.
És a harmadik betegség, amit említettél, a falászavar, mit jelent pontosan a falászavar?
Gyakorlatilag ez olyan, mint a bulimia, tehát hogy van egy ilyen kontrollvesztett állapot, viszont nincs kompenzáló viselkedés. Tehát itt a falászavaros betegek döntően azért túlsúlyosak, mert hogy nincsen egy olyan kompenzálás, amivel ők próbálnak kompenzálni ezt a plusz kalória bevitelt. Egyébként a túlsúlyos és elhízott embereknek egy jelentős része falászavaros. Nagyjából egyébként olyan 200 ezer körül van, amit említettem is most Magyarországon a falászavarosaknak a száma.
Ezeknél a betegségeknél mindig elsőként a nőkre gondolunk, de talán érdemes külön egy kicsit a férfiakról is beszélni. Mennyire érintettek a férfiak ezekben a betegségekben, és ehhez mennyire van köze akár a társadalmi nyomásnak, vagy a nemi szerepek megváltozásának, hogyan hatnak ezekre?
Úgyhogy az anorexiában, bulimiában nagyjából tízszerese a nőknek az előfordulása. Falászavarban ez azért kiegyenlítettebb, kevesebb, vagyis jóval több a férfi beteg is. Nagyon nagy szerepe van a társadalmi nyomásnak, de mivel, ahogy mondtam, hogy nagyon komplex a háttér, azért itt az érzelmi részt is, főleg egy falászavarnál azért borzasztóan ki kell hangsúlyoznunk az érzelmi részt is. Ott kifejezetten nagy hangsúly esik a terápiában arra, hogy oké, mi váltotta ki ezt a falászavart, egyébként bulimiánál is, de hogy mi váltotta ki, milyen érzelmek voltak. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az étkezési naplók, amiket iratunk a betegekkel, hogy hol evett, mit evett, kivel evett, milyen körülmények között, és milyen érzelmek előzték meg, vagy voltak közben, miközben ez a falás történt, vagy más étkezéseknél is. Tehát, hogy egész napokat, heteket nézzünk meg. Úgyhogy igen, a társadalom befolyásolja, de azért az érzelmi részt, az egyéni részt, azt azért még jobban aláhúznám.
Mik a testkép és az evészavaroknak az új formái? Tehát mik a kor új betegségei?
Az egyik az ortorexia, ami nincs benne a DSM-5-ben sem, amikor valaki kifejezetten egészséges ételeket próbál magához venni, megvannak azok az élelmiszerek, amiket ő elfogyaszt, vagy milyen időközönként, és aztán ez nagyon nagy átfedést mutatta a bulimiával, azért is nem vették valószínűleg még külön, mert hogy utána ezt tudja tartani egy darabig, és aztán egy-két nap után, vagy egy-két hét után jön egy falásroham, amiben teljesen más ételeket vesz magához. Volt egy olyan betegem, aki amikor bemutatkozott, ez nagyon hangsúlyosan kiemelte, hogy ő makrobiotikus étrendet követ, teljes mértékben vegán, majd aztán kiderült, hogy minden nap falásrohama van, tehát hogy a makrobiotikusság az gyakorlatilag este 7-ig tartott, és este 7 és 11 között pedig mindent összeevett, édességtől kezdve húsig, rántott húst, sztéket, mindent, és aztán 11 után megint makrobiotikus volt következő este 7-ig. Tehát ez például egy ortorexiás viselkedés, ez most talán a leggyakoribb.
És emögött mi húzódik meg?
Ugyanazok a folyamatok, tehát ugyanazok, mint az előbb említett evészavaroknál.
A social médiának milyen hatása van ezekre a betegségekre? Nyilvánvalóan van, és éljük a mindennapjainkban, de van-e tényleg egyenesági kapcsolat mondjuk a között, hogy valakiben kialakul egy ilyen betegség?
Egyenesági nincs, tehát ahogy mondtam is, egy speciális csillagálás kell ahhoz, hogy valaki evészavaros legyen, de azt mondjuk látjuk, hogy a idézőes nyugati kultúrában, ahova minket is, magunkat is sorolhatjuk, ott azért sokkal nagyobb az előfordulása, mint mondjuk egy fejlődő afrikai országban. Tehát igen nagy a jelentősége annak, hogy mit látnak a gyerekek, már akár igen kicsikortól kezdve a tévében, hogy mi az a testideál, amit követniük kell.
A 20 éves tapasztalatod alapján mit látsz így a kiinduló pontnak, ami az evéssel való viszonyunk, vagy akár a gyerekünknek az evéssel való viszonyának a megváltoztatásában az első lépés? Tehát mi, hol kell megfogni a problémát ahhoz, hogy valódi változás el tudjon indulni?
Magukban. Tehát én azt gondolom, hogy mindig a szülő a legfontosabb, tehát egy anyának nagyon fontos, hogy tisztában legyen az érzelmeivel, és tisztában legyen az étkezéshez fűződő viszonyával.
Tehát ha valaki mondjuk a gyerekével szeretne elkezdeni foglalkozni, akkor először lehet, hogy neki érdemes elmenni egy terápiába.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy én úgy tudok mintát adni a gyerekemnek, úgy tudom rávenni őt egy kiegyensúlyozott étkezésre, hogyha én magam is úgy étkezem. Tehát az nem működik, hogy neki főzök valahogy, én meg amúgy diétázom, fogyókúrázom állandóan, és valami teljesen mást eszem, mert Lorenz mondta, hogy a tanulás nem egyik formája az utánzás, hanem az egyetlen. És ez, ha bár nem igaz így teljes mértékben, de azért a gyerekek mégiscsak a szüleiket másolják.
És mit javasolnál azoknak, akik minket hallgatva mondjuk elgondolkoznak azon, hogy lehet, hogy valamilyen szinten ők is érintettek, hogy mi az, amit mondjuk figyeljenek meg magukon, és melyik az a pont, ahol forduljanak segítségért?
Szerintem, ha valakiben megfogalmazódik az a gondolat, hogy nekem nem egészséges az étkezéshez való viszonyom, akkor keressen szakembert, mert senki nem fogja őt terápiában tartani, hogyha ez egy-két alkalom után kiderül, hogy ez nem így van, de azt gondolom nem alaptalan, hogyha valakiben ez az érzés megfogalmazódik, hogy nekem nem egészséges a viszonyom. És hogyha itt spektrumban gondolkozunk, akkor lehet, hogy ő nagyon a spektrum elején van, de más, mindenkinek más az érzékenysége, és lehet, hogy valakit már egy pici dolog is zavar, és tud rajta dolgozni, és valakit pedig sokkal nagyobb kaliberű probléma az, ami megüti azt az ingerküszöböt, hogy foglalkozzon vele.
Én sokszor tapasztalom azt, ilyesmi témákról beszélgetve, hogy sokan óckodnak attól, mondjuk elmenjenek egy szakemberhez. Van-e olyan dolog, amit meg tudunk tenni mi magunkban első lépésként, hogy egyáltalán szembenézzünk azzal, hogy valami problémánk van?
Egy étkezési napló egyébként sokat tud segíteni. Hát, hogyha egy ilyen instant megoldást kellene adni, akkor mondjuk egy 2 hetes étkezési napló, az sok mindenre választ tud adni.
Ez de mit tudunk meg, tehát én elkezdem vezetni, és 2 hétig folyamatosan írom, akkor az miről fog, mit fog nekem megmutatni?
Hát egyrészt mondjuk láthatóvá válik, hogy mondjuk megnézzük a legelső oszlopot, hogy mikor eszem. Akkor láthatóvá válik, hogy van-e nekem rendszeresség az étkezésemben. És kiderül, hogy egyik nap 2-szer ettem, másik nap 16-szor ettem, mert úgy mondjuk folyamatosan nassoltam, csipegettem, belekóstoltam dolgokba. Itt visszautalnék a 3 dologra, amit említettem, a kontrollhatárok és felelősség. Ezek oda visszahatnak, ezek a pszichés és nem pszichés dolgok. Az már egy határ, hogy én időt szánok arra, hogy most étkezem. Leülök reggel, 7 és nem tudom, 7:30 között van a reggeli időm, vagy nincs annyi időm, akkor 15 percem, de akkor is akkor van. Lehet ebben plusz-minusz fél óra eltérés, de mindig nagyjából akkor van. Nem ragaszkodom görcsösen, nem szorongok rá, nem kényszeres ez az időpont, de úgy látszik, hogy van egy rendszeresség az én életemben. Ugyanígy van egy, mondjuk egy ebédem, meg van egy vacsorám. És akkor, ha könnyebb volt az ebédem, akkor láttam, hogy még ott szükségem van egy uzsonnára, az úgy rendben van. Tehát nem görcsösen ragaszkodom valamihez, hogy mindig csak 3-szor ehetek, mert én úgy szoktam, hanem ebben azért van tényleg egy rugalmaság. Ezt már mondjuk látom, hogy hát Tehát nekem nincs semmi rendszer az én étrendemben, akkor hogy várhatom azt, hogy kiegyensúlyozott legyen? Ugyanígy nem tudok kiegyensúlyozottan étkezni, ugye itt a legelején beszéltünk róla, hogy a test és lélek, az étkezés és a lélek összefüggés, hogy mit is jelent az, hogy eszem, az nem csak egy fizikai dolog, hanem lelki. Lelkileg is ki kell, hogy elégüljek. Tehát az étkezés egy örömforrás kell, hogy legyen, de nem olyan örömforrás, hogy kizárólagos örömforrás, egy nem túlzott örömforrás, hanem amiben úgy jól érzem magam, megettem ezt a tál ételt, érzem, hogy nem csak a gyomrom lett tele, hanem kielégültem. Nem tudok kielégülni az étkezésben, hogyha közben dolgozok, idegeskedek azon, hogy még ezt az e-mailt elküldjem, vagy leülök a tévé elé, és egy bármilyen akciófilmre, vagy horrorra, vagy egy romantikus film érzelmileg eltereli a figyelmemet. Tehát megint csak fontos a keretek, és ilyen szempontból a határok, hogy az étkező asztalnál, a konyhában leülve eszem. Ezt mondjuk megint csak megtudom az én étkezési naplomból. És azt is, hogy mondjuk a legutolsó oszlopból, hogy milyen érzelmek kísérik, és akkor lehet, hogy már erre is rájövök egy-két hétes ilyen étkezési napló vezetése után, hogy jé, hát én sokkal többet eszem akkor, amikor mondjuk a szüleimnél vagyok, vagy akkor, amikor munkaidőben eszem, vagy esténként. És akkor ebből már el lehet indulni, hogy akkor mi csúszik el.
A saját örömeink előtérbe helyezése, a saját szokásaink megfigyelése, az önismeretfejlesztés, ezeken kívül javasolnál-e még bármit? Mert ezért szerintem, legalábbis én ezeket viszem el most azokból, amiket így elmondtál.
Én a kiegyensúlyozott étkezést emelném ki. Tehát azt, hogy nagyon sokan gondolkoznak abban, hogy valamilyen étrendet, vagy diétát, fogyókúrát követnek, addig, amíg el nem érik a céljaikat, és aztán utána majd kialakítanak majd valamit. És hogy ez az út, ez nem működik. Tehát aközben kell kialakítani valamiféle kiegyensúlyozott étkezést, miközben elérem a céljaimat. És ezt nagyon apró lépésekben kell megtenni. Tehát ha valaki szeretne változtatni, akkor abban lehet gondolkodni, hogy jó, akkor mostantól minden vacsorámnál megemelem a zöldségadagomat. Aztán ez beépül a szokásrendszerembe. És csak azután változtatok megint valamin, amikor ez már stabilizálódott. Oké, akkor mostantól valamilyen zöldségesebb ebédet is fogok fogyasztani, és ezt így jól eltervezem, hogy akkor ez hogy fog kinézni. Tehát a kiegyensúlyozott étkezést emelném ki még így az érzelmi megfigyelés és egyebek mellett, amit mondtál.
Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, hogy
és nagyon remélem, meghívtál, hogy ezt még fogjuk folytatni. A nézőinknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a Közjólnak a csatornájára, és kövessétek a HVG podcastokat. Sziasztok!